már közel 3,8 milliárd palackot, dobot váltottak vissza a magyarok. Hogyha ezeket a palackokat egymásra rakosgatjuk, az egy olyan távolság, ilyen 1 millió kilométer fölötti, hogy elérne a Holdig, meg vissza, meg még egyszer oda. Uff. Ennek a mennyiségnek a korábbi rendszerben, tehát a visszaváltás előtti időszakban egy körülbelül 30%-a sárga kukákban külön elkülönített gyűjtésbe visszakerült a körforgásba. Ma ez a teljes mennyiség újra hasznosításra kerül.
Sziasztok! Ez itt a Z-Kaszt, a HVG fenntarthatósági podcastja, én pedig Fajt Federika vagyok, a műsor házigazdája. Mai vendégem Runták Tivadar, a MOHU operatív igazgatója. Tivadarral beszélgetünk a visszaváltó automaták előnyeiről és az ezzel kapcsolatos kihívásokról, a biohulladék pilot projekt eddigi megéléseiről, tapasztalatairól és a jövőbeni tervekről, a lomtalanításról és a textilhulladék visszagyűjtés folyamatairól. Célom ezzel a beszélgetéssel, hogy rendszerszemlélettel közelítsük meg a magyar hulladékgazdálkodás témáját, kitérve a környezeti és pénzügyi fenntarthatósági szempontokra. Tartsatok velünk! Minden döntésünk alakítja a jövőt. Ahogy mi gyűjtünk, úgy épül egy fenntarthatóbb ország. Az adást a MOHU támogatta. Szia Tivadar, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk a HVG fenntarthatósági podcastjába, és külön köszönjük a MOHU-nak, hogy támogatta ezt az évadot.
Hát köszönöm én is a meghívást, meg köszönöm a lehetőséget, meg köszönöm, hogy vagytok.
Hát igyekszünk a fenntarthatóságot nagyon sok különböző szempontból körbejárni. Mindig azt mondom, hogy rendszer szinten, tehát nem csak környezeti témákról szoktunk itt beszélgetni, hanem társadalmi, emberi jólléti, illetve gazdasági, tehát pénzügyi fenntarthatóság is beszokott jönni a témák közé. Ennek az évadnak ugye a témája, vagy így az átívelő tematikája az a közösségek voltak, meg még mindig az. És szerintem azért ez valamennyire kapcsolódik a MOHU-hoz is, olyan értelemben, hogy azért elég sok embert érint a ti tevékenységetek. Azzal a kérdéssel kezdeném, hogy el tudnád-e nekünk mondani, hogy pontosan milyen hulladékáramok tartoznak a MOHU-hoz, és mik azok, amik nem. Mert szerintem ez a laikusok fejében még nem teljesen világos. Mindenki tudja valószínűleg, hogy a visszaváltó automaták hozzátok tartoznak, de azért ezen kívül nagyon sok minden más is.
Így van. Az úgynevezett települési szilárd hulladékok tartoznak a koncesszió hatája alá. Települési szilárd hulladéknak alapvetően azokat a hulladékokat nevezzük, amik egy átlag háztartásban megkeletkezhetnek. Tehát ezek a papír, fa, fém, műanyag, textíliák, számos olyan anyag, ami egy normál háztartásban hulladékká válik, és ezek az anyagok akkor is, hogyha nem egy lakásban, egy háztartásban, hanem ipari vagy gazdálkodó szerveknél keletkeznek meg, akkor a hatáskörünkbe tartoznak. Tehát úgy pontosabb a definíció, vagy úgy könnyebb megérteni, ha arról beszélünk, hogy mi az, ami nem tartozik bele. Ugye összesen Magyarországon kb. 20 millió tonna hulladék keletkezik egy évben. Ennek az egyik legnagyobb szelete az az építési bontási hulladék. Ez például nem tartozik a koncesszió hatája alá. Akkor a folyékony, tehát ilyen szennyvizek szintén nem tartoznak a koncesszió hatája alá, meg általában ugye a likvid hulladékok. Kivételt képez ez alól a háztartási sütőolaj, ami viszont igen. Ugyancsak nem tartozik a koncesszió hatája alá, az iparban és mezőgazdaságban keletkező gyártásközi selejt, illetve klasszikus agrár hulladékok. Nagyjából a többi, és a veszélyes hulladékok, azok szintén kívül vannak a koncesszió hatáján kívül. Tehát körülbelül a többi az, ami ide tartozik. Emellett, tehát ami egy normál háztartásba keletkezik, emellett mindazok, amik a kiterjesztett gyártói felelősség hatája alá tartoznak. Tehát ilyenek a gumiabroncsok, ilyenek a roncsautók, elektronikai hulladékok, ezek azok, amikkel mi foglalkozunk.
Ezek azok, amiket angolul rövidítve EPR-nek szoktunk hívni?
Az EPR, ugye az, az Extended Producer Responsibility-nek a rövidítése, ez a kiterjesztett gyártói felelősség, ami egy olyan jogi formula, amit azokra a hulladékokra alkalmaznak, azokra a termékekre alkalmaznak, amelyeknek a gyártói, azok hozzájárulnak ahhoz, hogy a terméknek a hasznos életútja után visszakerüljön valamilyen formában a körforgásba a termék. Ezt alapvetően úgy teszik meg, hogy hozzájárulnak egy alaphoz, amit arra fordít az alapkezelője, hogy begyűjtse, előkezelje, és aztán hasznosításra vagy ártalmatlanításra átadja ezeket a hulladékokat. Magyarországon ennek az EPR rendszernek a gazdája, a felelőse az a MOHU, tehát a konceszor.
Ez a 20 millió tonna azért megfogott. Azt tudod esetleg, hogy ez soknak számít EU-s szinten, vagy kevésnek, vagy átlagosnak, mert én, ha jól tudom, egyébként a nyugati országokhoz képest ilyen szempontból egy picit jobban állunk, tehát, hogy kevesebbet fogyasztunk, ezért kevesebb hulladékot termelünk, ez mondjuk igaz akár az élelmiszer hulladékra is.
Így van. Valamivel a nyugat-európai átlag alatt van a magyarországi átlag háztartásnak a hulladék termelése. Valóban ez fakad abból is, hogy a fogyasztás az valamivel alatta van egy nyugat-európainak, de nem csak arról van itt szó, hogy kevesebbet eszünk, kevesebbet ruházkodunk, kevesebbet vásárolunk dolgokat, hanem arról is, hogy azok a termékek, amiket megvásárolunk, például hány dobozba, zacskóba, fóliába vannak becsomagolva. Ott, ahol nagyon nagy arra az igény a gyártók részéről, hogy már pedig ők megkülönböztessék magukat ilyen-olyan, amolyan csili-vili csomagolással, ott értelemszerűen több hulladék keletkezik. Magyarország ebből a szempontból való a középkategóriában van. Hogyha nagyon fenntartható fejlődés szempontjából vizsgáljuk a dolgot, akkor lenne annak tere, hogy csökkentsük még tovább igen jelentős mértékben a csomagolásokat, de ahhoz képest, ami néhány, mondjuk úgy, hogy nagyon fejlett társadalomban jellemző, ahhoz képest jobban állunk.
Hát igen, szerintem, aki járt már tőlünk nyugatabbra, láthatja, hogy az üzletekben hány olyan késztermék van, mondjuk most főleg ételekre gondolok, de ez másra is igaz, ami agyon van csomagolva, illetve hogy nagyon sok olyan ételt fogyasztanak az emberek, ami csomagolt étel, és sokkal kevesebbet főznek. Tehát ez a késztermék függőség, úgymond. Én nagyon örülnék neki, hogyha nem jutna el hozzánk, mert tehát nem kéne ugyanezen az úton végigmenni szerintem, tehát úgy kéne elérni ezeket az újrahasznosítási aránycélokat, amiket ti is kitűztetek, hogy ne kelljen ugyanezen a szerintem hibás úton végigmenni.
Itt ugye egy érdekes kontextusban beszélünk erről, hiszen önmagában az, hogy fenntartható fejlődés, az elkerülhetetlenné teszi, hogy valahogy tegyük racionálisabbá a fogyasztásunkat. És ennek valóban része az, hogy ne vegyünk olyat, amire nincs szükség, ne rendeljünk meg olyanokat, amiről tudjuk, hogy úgyse fogjuk használni, és ne olyan csomagolásban, ami úgyis aztán kidobódik. Az, hogy most már a különböző csomagküldő szolgáltatásokon keresztül rendelik a magyar lakosok és a szükségleteiknek egy jelentős részét, az értelemszerűen tovább növeli a csomagolási igényt, hiszen ki kell, hogy bírják a szállítási viszontagságokat. Ez nem segít. Amiért azt mondtam, hogy érdekes, hogy erről beszélünk, mert a MOHU-nak, mint konceszornak alapvetően nem az a feladata, hogy csökkentse a fogyasztást és a hulladék termelődést. Ebben mindannyian hiszünk, és amit lehet, azt megtesszük ennek érdekében, de a mi feladatunk az, hogy ami már megkeletkezett, arról gondoskodjunk. És ami megkeletkezett hulladék Magyarországon, ebben a települési szilárd hulladék kategóriában, annak több mint a fele a konceszió indulása előtt lerakásra került. Tehát ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy erre külön létesített lerakókon elásásra, vagy ilyen hegyek építése
belföldön, belföldön. Magyarországon.
Így van, itt Magyarországon, igen. A környező országokban sem jobb ennél sokkal a
helyzet. Nem gondoltam, igen.
És a mi feladatunk az, hogy a következő 10-néhány évben ezt az 50% fölötti arányt, ezt 10% alá csökkentsük. Tehát nekünk ez a feladatunk függetlenül attól, hogy mennyi hulladék keletkezik.
És ezt újrahasznosítással, tehát nem azzal a megoldással, amit sajnos sok nyugati ország választott az elmúlt időszakban, hogy tőlük keletebbre lévő országokba szállítják a hulladékot. Ez nagyon szerintem egy nagyon szomorú döntés az ő részükről.
Hát ez egy, mondhatjuk nyugodtan, hogy öngyilkos döntés, hiszen a hulladék ugyanúgy, mint a felmelegedés vagy a széndioxid szennyezés nem ismer határokat. Ennek a hatásai azok előbb-utóbb mindenképpen átgyűrűznek az ország határokon, tehát nem, a mi feladatunk az nem az, hogy exportáljuk a hulladékot, az se, hogy importáljuk. Hanem az, hogy ami itt Magyarországon keletkezik, arról gondoskodjunk. Ennek az első és legüdvözítőbb megoldása az, hogyha hasznosítjuk. Bocsánat, ennél még jobb az, tehát a legjobb, ha meg se keletkezik a hulladék, hogyha csak annyi, amennyire tényleg szükség van. Egy következő lépés az, hogyha olyan eszközöket használunk, olyan tárgyakat használunk, amik aztán újra használhatóak lesznek. Az úgynevezett hulladék piramisnak a következő lépcsője az újra hasznosítás. Tehát az a hasznosítás, amikor a begyűjtött hulladék az valamilyen formában másod nyersanyaggá válik, és erre írt nagyon szigorú célszámot ki az Európai Unió. El kell jutnunk oda, hogy ez a hasznosítási arány, ez 65% fölé emelkedjen Magyarországon, kiindulva egy kb. 30%-ból, amit 2021-22-es évben mérhető volt. Ez alatt van az energetikai hasznosítás, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag égetésre kerül az arra alkalmas hulladék. Most már ugye nagyon komoly szűrőberendezések és biztonsági előírások vonatkoznak arra, hogy ne szennyezze a környezetet ez a folyamat, és akkor ebből áram vagy hő keletkezik, amire mondhatjuk, hogy ez is jó, ez is egy hasznosítás, de nem kerül vissza a körforgásba az anyag. És hát valahol az alján helyezkedik el aztán a lerakás, ami nem már csak az a legrosszabb, hogyha illegális elhagyással folyóparton vagy a folyóban aztán a tengerekben végzi a hulladék. Na, ezt nem.
Tehát azt jól értettem, hogy most ez az arány, ez kb. 50%-on van, és ezt 10-re le kell vinni a következő hány évben?
2035 az Európai Uniós cél, ami alól egy általában 5 éves úgynevezett derogációs mentességet kapnak az országok, függően attól, hogy honnan indulnak, milyen körülmények között vannak, tehát mi úgy tekintjük, hogy 2040-re kell eljutnunk ide.
Azért ez nem egy kis cél.
Lesz. Igen, így igen, van, igen. Így van, de nagyon szép feladat.
Még a 20 millió tonnán nagyon fönnakadtam, mert ez tényleg egy tök nagyon jó, hasznos adat, és szerintem jól szemlélteti azt, hogy nektek mekkora feladatotok van, viszont ezt kíváncsi lennék arra, hogy ebből a 20 millió tonnából felsoroltatok, mik azok, amik nem tartoznak hozzátok, és mekkora az a mennyiség, tekintve a ti feladatkörötöket, ami viszont hozzátok tartozik a 20 millió tonnából.
Ez kb. 4 és 5 millió tonna közötti ez a bizonyos települési szilárd hulladék, illetve az EPRS kategória, amiről nekünk kell gondoskodnunk.
Uh-huh. És egyébként a többi, ami így a háromnegyede ennek a 20 millió tonnának körülbelül akkor, ez egyáltalán nem ilyen centralizáltan működik, ahogy mondjuk a MOHU most elkezdett működni az elmúlt időszakban? Tehát, hogy ott egy ilyen nagyon nagy káosz van abban a másik háromnegyedben, vagy most tudom, hogy ez nem a te szakterületed, de azért ez is érdekel, mert azért mégis az is egy nagyon nagy mennyiség.
Hát káosznak talán nem nevezném, de ilyen centralizált vagy központosított próbálkozás tudomásom szerint máshol nincs. Bizonyos területeken lehet, de mondjuk az, hogy egy építési bontási hulladékot hol helyeznek el, ennek nincs egy központi szerve. Vagy az, hogy a mezőgazdaságban keletkező agrár hulladékokat hol helyezik el, arról ki milyen formában gondoskodik, hasznosítja, ennek is inkább helyi megoldásai vannak. Hozzátartozik ahhoz az is, hogy nem is feltétlenül indokolt az, hogy mindent központosítsanak. Tehát vannak olyan rendszerek, amik nagyon jól működnek lokálisan, és aztán vannak olyanok, amiket érdemes összehangolni, és akkor így optimalizálni. Tehát az például, hogy a lakossági begyűjtés, a lakossági kukáknak az ürítése, az egy racionalizált rendszerben működjön, ennek van értelme.
Mielőtt megvizsgáljuk a különböző hulladék típusokat, meg a különböző tevékenységeiteket, az még nagyon érdekelne, hogy egy nagy olajipari vállalat miért dönt úgy, hogy 2023-ban elkezd foglalkozni a hulladékgazdálkodással, és kvázi feltesz mindent a körforgásos gazdaság felé való elmozdulás irányába. Tehát ez egyfajta portfólióbővítés, vagy van ebben, nyilván vannak pénzügyi célok is, amik ehhez köthetőek. Azért ez egy elég nagy váltás bizonyos szempontból a MOL számára.
Nem is váltásnak nevezem, hanem egy határozott irány kijelölésének. Tehát a MOL stratégiájának ez egy központi része, hogy néhány éven belül a régió körforgásos gazdálkodásának meghatározó szereplőjévé váljon. Ez nem csupán jó fiúságból került be a stratégiába, hanem egyrészt abból a megfontolásból, hogy a hulladékok megfelelő előkezelés és kezelés után másodnyersanyagokká válnak. Az, hogy egyre nagyobb arányban írják elő a jogszabályok a keletkező új termékekben a hasznosított anyagoknak a részarányát, az előre vetíti, hogy megindul majd a verseny ezekért a másod nyersanyagokért. A MOL úgy gondolta, hogy a legokosabban akkor jár el, hogyha biztosítja saját magának ezeket az alapanyagokat, az ezekhez való hozzájutást saját maga részére, illetve a magyar ipar többi szereplője részére. Úgyhogy ez a megfontolás volt az egyik eleme. Ugye egyébként van egy általános fenntarthatósági iránya is a MOL-nak, amibe beleilleszkedik az, hogy nem csak a hulladékgazdálkodással, hanem megújuló energiával, energiával származó nyersanyagokkal, és ilyen technológiákkal is foglalkozik, és fejlesztések vannak ebbe az irányba. Úgyhogy azt mondom, hogy beleilleszkedik a portfólióba a körforgásos gazdálkodás üzletág, ami ugye most a MOL negyedik üzletágává vált. A kitermelés, a downstream és a consumer services mellett. A pénzügyi megfontolás az egészen biztos, hogy egy tőzsdén jegyzett cégnél szerepet kell, hogy játszon, tehát emellett nem lehet elmenni. De a MOL-ban senki nem számolt azzal, hogy itt rövid időn belül megtérülnének mindazok a befektetések, beruházások, amikre szükség van, nagyon szüksége van a magyar hulladékgazdálkodási rendszernek. Tehát itt egy hosszú távú elköteleződésről van szó, a szerződés maga is ugye 35 évre szól, amit az állammal kötöttek. Tehát én azt mondom, hogy egy szerencsés egymásra találás volt akkor, amikor a magyar állam felismerte azt, hogy a kitűzött hulladékgazdálkodási célok azok a korábbi rendszerben nem működhetnek, nem fogjuk elérni. Szükség van egy olyan tőkeerős és biztos szereplőre, akitől elvárható, hogy a szükséges fejlesztéseket, azokat elvégezze, és amikor kiírták a tendert, hát voltak más jelentkezők is, volt, aki aztán visszariadta a feladat nagyságától, de végül is ugye a MOL beleállt, és azt mondta, hogy ez illik a stratégiánkba, vágjunk neki.
Az előbb érintetted a pénzügyek témáját, és azt is, hogy ez egy hosszú távú stratégiai cél, illetve egy olyan döntés, amitől nem várja azt a MOL, hogy azonnal nyereséges legyen. Ezt szerintem egyébként semmilyen vállalkozás esetén nem elvárható, hogy az első 1-2-3 évben azonnal átforduljon. Itt a 2024-es elég jelentős vesztességre szeretnék utalni, ami elég nagy port kavart, hogy így belülről ti ezt hogy éltétek meg, ti erre számítottatok, ti ezen nem lepődtetek meg, ti tudtátok, hogy ez lesz, illetve hogy ennek mi volt a fő oka? Szerintem fontos lenne erről egy picit beszélni, mert teljesen más laikusként ezt a témát, egy cikket olvasva, hogy ekkora volt a veszteség, akkor nem jól csinálják azt, amit csinálnak. Szóval neked mi a véleményed erről?
Arra számítottunk, hogy az első évek azok nem hoznak majd jelentős eredményt. A mérték az azért némileg meglepett minket is, illetve nem meglepett, hiszen folyamataiban láttuk, hogy hogy alakul, de ez mondjuk nem szerepelt így az üzleti tervekben. Azért egy érdekes gondolat, hogy amikor 2023-ban, ugye akkor még csak az első fél éves működés után megjelent az üzleti beszámolónk, akkor abban még egy enyhén pozitív eredmény szerepelt. Valamivel túlbecsültük azt az összeget, amit kiterjesztett gyártói felelősség díjaként befizettek volna, de aztán végül is nem fizettek be az erre kötelezettek, tehát korrigálnunk kellett később ezt az eredményt. De amikor kijött, hogy pozitív, akkor a sajtóban nagyon-nagyon sok helyen ért minket támadás, hogy na, itt akkor most a MOL lenyúlta, na most akkor a MOL bezzeg, és már az elején profitot csinál. Aztán kiderült, hogy ezek nem így történtek, és hát a 2024-es év az még inkább igazolta, hogy itt azért egy hosszú menetelésről van szó, hogyha megtérülésről akarunk beszélni. Hogy mik a fő okai? Nagyon egyszerűen fogalmazva, a költségek magasabbak, mint a bevételek. Ugye a bevétel a konceszor számára az egyrészt a rezsicsökkentett lakossági díjakból, a kiterjesztett gyártói felelősségi díjakból, aminek egy speciális formája a visszaváltási rendszerben alkalmazott DRS díj, illetve a keletkező haszonanyagok értékesítéséből származik. Az EPR díjat azt mi az előzetes kalkulációk alapján magasabbra taksáltuk. Tehát úgy gondoltuk, hogy nagyobb lesz az a kör, és több lesz az a termék, ami után kifizetik a díjat.
Tehát itt keletkezett egy hiány.
Itt keletkezett egy hézag, aminek egy része azt mondom, hogy örvendetes, mert sok olyan vállalat van, amelyik felismerte, hogy megtakarítást tud elérni azzal, hogyha csökkenti például a csomagolásokat, amiről ugye az elején is beszéltünk, korszerűbbé teszi a csomagológépeket, nem 4-szer-5-szer Józsi bácsi körbe tekeri azt a raklapot, hanem egy célgép csak egyszer, és az is akkor stabilan megáll. Tehát akkor így csökken az a fólia tömeg, ami után be kell, hogy fizesse az EPR díjat.
Tehát ennek környezeti szempontból örülünk, ők spórolnak, de nyilván a ti szempontotokból ez bevételkiesés jelentett.
Bevételkiesést jelent, de költségkiesést is, vagy csökkenést is, hiszen akkor nem kell 4-5 tekercsnyi fóliát begyűjteni, hanem csak
meg
azt
újra
az
hasznosítani,
egyet. Meghasznosítani, meg szintén jelentős költsége van. Tehát azt mondom, hogy ez az, aminek örülünk, közösen örülünk. Vannak olyanok, akik félreértelmezték, vagy tudatosan, vagy nem tudatosan az előírásokat, és voltak olyan, nevezük potyautasoknak, akik ilyen vagy olyan formában igyekeztek megkerülni, vagy kikerülni ezt a fizetési kötelezettséget.
Bocsánat, de erre hogy van lehetőség? Vagy erről, tehát erről lehet egy picit beszélni? Tehát hogyan lehet potyautasként ebben a rendszerben lenni?
Nem szeretnék ötleteket adni.
Jó.
És és nagyon leleményes elképzelések vannak. Tehát itt a hulladék megutasztatása, átkódolása, és egyéb olyan jogszabálynak nem megfelelő viselkedések vannak, amikre.
Csak azért szerettem,
van példa.
Csak azért szerettem volna rákérdezni, mert a mai napig találkozom azzal, hogy most egy nagyon konkrét példa, kistermelői bio napraforgóolaj, tehát ez egy személyes példa, és fogom az üvegpalackot, és nézem, hogy akkor ezt ugye vissza lehet váltani, és valamint 50 forintra, és nem. Tehát, hogy ott valószínűleg valami van.
Vannak olyan jogszabálynak ellentmondó tevékenységek, vagy alkalmazások, amikről az előbb beszéltem, vannak olyanok is, akik számára jogszabály teszi lehetővé azt, hogy kivételt kapjanak, kivételezettek legyenek, úgyhogy nem tudom, hogy a konkrét eset az melyikre vonatkozik, de az tény, hogy mi nem vagyunk hatóság. Tehát ha mi találkozunk a piacon ilyen magatartással, akkor azt jelezni tudjuk a hatóság felé, de nekünk nincs olyan kényszerítő erőnk, mint mondjuk a NAV-nak, vagy rendőrségnek. Tehát ez a típusú tevékenység az már valóban egy fájó bevételkiesést okozott. Költségoldalon pedig mi alapvetően ugye alvállalkozókkal dolgozunk, és egy alvállalkozói kör az, akik a begyűjtést, előkezelést, ártalmatlanítást elvégzik. A nekik fizetett díjak azok bizonyos esetekben magasabbak, mint amivel előre kalkuláltunk, de ennek azért számos oka van, hiszen a gazdasági környezet az is változott elég jelentősen az elmúlt csak 2-3 évben is. Azok a díjak, amiket a lakosság, illetve amit a gyártók befizetnek, azok viszont nem változtak. Tehát itt ugye már volt szó a rezsicsökkentésről, amit szerződésben vállalta a konceszor, hogy ezt tiszteletben tartja. Nem mi határozzuk meg ezt a díjat, mi árszabályozott és díjszabályozott környezetben dolgozunk, de hát azért egy 2011 óta változatlan díjról van szó, ami nyilvánvalóan nem fedezi már teljes egészében azokat a költségeket, amik felmerülnek. És az EPR díjak esetében is 2023-ban, ugye ezt a miniszter hirdeti ki, határozza meg és hirdeti ki, ezekben sem volt az első két évben korrekció. Úgyhogy így a költségek és a bevételek között keletkezett valóban egy igen tetemes hézag.
És ez egyébként, anélkül, hogy nagy titkokat itt el kellene árulni, javuló tendenciát mutat, illetve mik a pénzügyi fenntarthatóság szempontjából így a célkitűzések. Szóval mit vártok, hány éven belül fogtok tudni oda eljutni, hogy a rendszer lényegében eltartsa önmagát?
Az üzleti tervekben most már azt mondom, hogy a következő egy néhány évben egy szerény ilyen nulla körüli EBITDA szerepel. Az, hogy a rendszer eltartsa önmagát, az ennél többet igényel, hiszen a nagyon jelentős beruházásoknak is valamiből meg kell térülnie, tehát az biztos, hogy egy jóval hosszabb kifutási folyamat lesz, hát nem véletlen ugye hosszú távra köttetett a konceszió. Amivel el lehet érni ezeket a javulásokat, azoknak egy része, azt mondom, hogy házon belüli feladat. Tehát olyan hatékonyságjavító kezdeményezések, intézkedések vannak most folyamatban, amivel ellenőrizzük például a hulladékoknak egyes útját, és megnézzük, hogy mi az, amire valóban szükség van, mi az, amire nincs, ki lehet-e iktatni egyes állomásokat, ki lehet-e iktatni olyan tevékenységeket, amik nem feltétlenül szükségesek azok, hogy megfelelően hasznosuljanak. Emellett van egy olyan feladatunk is, hogy megnézzük, hogy az alvállalkozóink közül azok, akikkel szerződtünk, mennyire reális az a díj, amit az indulásnál megállapodtunk. És megnézzük, hogy ahhoz, hogy a tevékenységüket folytatni tudják, ahhoz mennyire indokolt az, hogy esetleg csökkentsük a díjakat, fenntartsuk, vagy adott esetben növeljük. Tehát van egy ilyen újra tárgyalási folyamat is. Ami még nagyon fontos, az a volumen kontroll. Itt két irányba kell gondolkozni. Ugye megbeszéltük, hogy mi az, ami vagy volt arról szó, hogy mi az, ami nem tartozik a koncesszió körébe. Ezeknek a hulladékoknak nem szabad bekerülni a koncessziós tevékenységek közé.
Tehát nem szabad keveredni a hulladékoknak?
Amikor nem lenne szabad, hogy bejöjjön. Amikor az építési bontási hulladék megjelenik valahol a folyamatunkban,
Mondjuk egy zöld kukában,
vagy egy lerakón találkozunk igen nagy mennyiségben ilyennel, akkor ott valószínűsíthető, hogy valaki becsempészte ilyen vagy olyan formán. Gumiabroncsokról, ugye hát Magyarországon körülbelül 100-120 ezer tonna úgynevezett történelmi készlet van, olyan gumiabroncsokból, amit itt-ott elhagytak.
Ez volt, a sajátunk, tehát ez...
Volt arról szó, ugye rákérdeztél az előbb, hogy nyugati országokból néhány hulladék típust azt úgymond exportáltak, hát illegálisan bejutott Magyarországra nagyon sok ilyen gumiabroncs, ezek az elhagyott gumiabroncs hulladékok nem tartoznak a konceszori hatáskörbe, de azért időről időre látjuk, hogy felbukkannak nálunk. Na most mi tonna alapon fizetünk a vállalkozóinknak. Tehát függetlenül attól, hogy milyen eredetű az a hulladék, hogyha bekerült a rendszerünkbe, akkor mi kifizetjük a gyűjtési díjat, válogatási díjat, bálázási díjat, stb. Nagyon fontos, hogy minél precízebben tudjuk azt nyomon követni, hogy mi az, aminek nem kellene itt lenni, de itt van. Ez az egyik.
Ez nagyon nehéz feladat, nem?
Igen. A másik oldala pedig, hogy mi az a hulladék, aminek itt kellene lenni, és nem jelenik meg. Hiszen vannak olyan hulladékok, ugye nem az építési bontási, meg nem a gumiabroncs, de vannak olyan hulladékok, amik értékkel bírnak. És ezeknek az esetében is figyelnünk kell arra, hogy lehetőleg ne kerüljenek ki a koncesszori körből. Korábban említett félreértések vagy félrealkalmazások alatt. Tehát ez a volumen kontroll, ez egy nagyon fontos irány most a közeljövőben. A másik elkerülhetetlen lépés az az, hogy megvizsgáljuk úgy az alvállalkozóinkkal, mint a saját körünkben azokat a költségeket, amik ténylegesen és indokoltan merülnek fel, és amikor az állam, a minisztérium végig kalkulálja a kihirdetendő díjakat, akkor le tudjunk tenni eléjük egy olyan táblázatot, olyan kimutatásokat, ami segíti őket abban, hogy valós költségalapú számítások legyenek a díjkihirdetésnek az alapja. Tehát a díjaknál mindenképpen egy ilyen szoros együttműködésre van szükség. A hulladékgazdálkodók, az állami szektor és a konceszor között. Van még egy harmadik elem, ami arra vonatkozik, hogy a szolgáltatási színvonal milyen. A koncessziós szerződésben van egy olyan vállalásunk, hogy a szolgáltatási színvonal műszaki tartalmaz az nem csökkenhet a koncessziót megelőző időszakhoz képest. De az, hogy ki hogy értelmezi ezt a szükséges műszaki tartalmat, szükséges szolgáltatási színvonalat, az nagyon eltérő lehet. Most mondok egy példát. Budapesten ugye két kuka van az elkülönített gyűjtésre, sárga a műanyag fém, és kék a papír csomagolási hulladékra. máshol egy kukába gyűjtik. Megint máshol nem is kukába, hanem zacskóba, zsákba. És az adott önkormányzatok, korábban ugye ők voltak felelősek a hulladékgazdálkodásért, saját hatáskörben döntöttek arról, hogy egyik, másik, harmadik rendszert alkalmazzák. Van olyan, ahol nincs is elkülönített gyűjtés, házhoz menő, hanem csak hulladékudvar, meg hulladéksziget, van olyan, ahol nem csak két elkülönített gyűjtéskuka van, hanem három, négy, öt van, zöld, barna, stb. Tehát egy nagyon szerteszort. Most amikor mi azt vállaltuk, hogy nem csökken a színvonal, akkor ez azt jelenti, hogy egyesével kell az önkormányzatokhoz, jóformán 3200 önkormányzathoz visszamenni, és tárgyalni velük arról, hogy minek van értelme, és minek nincs. Óriási költségek, pluszköltségek adódnak abból, hogyha nem egy harmonizált rendszerben gondolkozunk. Ugyancsak szolgáltatási színvonal, hulladékudvarok, nyitvatartási rendje. Egy olyan hulladékudvarban, ahol hetente két vagy három ügyfél jelenik meg, a mi meglátásunk szerint abszolút indokolatlan a 30 órás kötelező nyitvatartás. És mégis vannak ugye ilyen előírások. Tehát az, hogy ezeket a műszaki tartalmakat egy megfelelő és a tényleges igényhez szabott szolgáltatásra tudjuk cserélni, ez is úgy gondolom, hogy a következő évnek egy nagyon fontos feladata lesz, önkormányzatokkal és minisztériummal való egyeztetés. És aztán beszéltünk ugye a potyautasokról, őket jó lenne valahogy jobb belátásra bírni. Igen.
Az a nagyon érdekes, hogy egy fél órája beszélgetünk, és azt érzem, hogy még mindig csak a felszínt kapargatjuk, bár nagyon-nagyon jó témák, meg adatok jöttek föl. Én picit most szeretnék rázumolni az adott hulladéktípusokra és szolgáltatásokra, és kezdeném a legegyértelműbbel ugye a visszaváltási rendszerrel. Azért nyilván ez egy nagyon új dolog volt itthon, és ahogy minden új dolog, ez se volt zökkenőmentes, nagyon sok kritikát kapott, viszont a ti kommunikációtokból én azt vettem le, hogy ti azért ezt sikernek könyvelitek el, főleg a visszaváltási számok, tehát a mértéke, meg a fogadtatása egyáltalán, hogy mennyire sokan elkezdték ezt a rendszert használni. Most így nagyjából egy ilyen másfél éves távlatban hogy tekintetek vissza erre az időszakra, mennyire vagytok elégedettek az eredményekkel, és milyen változások várhatóak a következő körülbelül egy-két évben ebben a rendszerben?
Én akkor most nem beszélek sikerről vagy kudarcról, hanem megpróbálok néhány tényt felsorolni, és akkor mindenkire magára bízom, hogy melyik kategóriába teszi be. Nyilván lesznek ilyen, meg olyan elemei is. 2024 közepén indult valójában a visszaváltási rendszer, és azzal a célkitűzéssel, hogy az első évben érjünk el egy kb. 70%-os visszaváltási arányt, második évben megszerződtük a 80%-t, és akkor a harmadik 12 hónapra pedig a 90%-ot. A visszaváltási rendszerbe vont alapvetően üdítő csomagolásokról beszélünk, szám az valahol ilyen 3,3 milliárd darab per év körül van. Ezekre kellett egy olyan megoldást találnunk, hogy a bizonyos 70-80-90%-ot így belátható időn belül elérjük. Amikor elindult a rendszer, akkor előtte megnéztük, hogy más országokban hogy oldják ezt meg. Vannak olyan országok, ahol egyáltalán nincs is semmilyen visszaváltó automata, mert a lakosok azok már 25 éve külön gyűjtik, és akkor eleve ez úgy jön be. Azt gyanítottuk, hogy ha egyszerűen csak megkérjük a lakosokat, hogy egy külön helyre rakják be, akkor az nem biztos, hogy egy gyors felfutást eredményezne. Más országokban viszont működtek már ezek a visszaváltó automaták, tehát úgy tűnt, hogy ez a legjobb megoldás. És akkor nagyon rövid idő állt rendelkezésre ahhoz, hogy felkészüljön a MOHU, a konceszor erre a feladatra, úgyhogy roham léptekben, ami szükséges volt, azokat a szerződéseket megkötöttük, előkészítettük, kidolgoztuk, azt a kidolgoztuk azt a folyamatot, hogy hol, mikorra kell telepíteni automatákat, és a visszaváltást valójában bonyolító kereskedelmi egységeket, akik számára jogszabályban előírt kötelezettség, hogy működtessenek ilyen automatákat, megkérdeztük, hogy milyen forgalomra fognak számítani, és ennek az előrejelzésnek az ismeretében telepítettük le a kisebb, nagyobb befogadó képességű automatákat. Emellett tisztában voltunk azzal is, hogy ha az általunk célként kitűzött 3500-4000 automatát letelepítjük az országban, az még nem lesz elég, hiszen sokkal több helyen keletkezik meg a hulladék olyan kisebb településeken is, ahol nem indokolt egy ilyen nagyon drága berendezésnek a működtetése. Úgyhogy ezzel párhuzamosan elindult a kézi visszaváltás rendszerének is a fejlesztése. Akkor úgy gondoltuk, hogyha lesz egy ilyen 3500-4000 automata, és szinte egy 3500-4000 kézi visszaváltópont, akkor az biztos, hogy elegendő lesz mindenki számára. Az egyik folyamat az nagyon felpörgött, mégpedig maga a visszaváltás. És erre nem számítottunk. Tehát arra, hogy már az első hónapokban elértük a 70%-os visszaváltási arányt, és ma már ott tartunk, ugye másfél évvel, vagy most már ugye a második év végén, de a 90%-ot alulról nyaldossa valahol a rendszeres visszaváltóknak az aránya. Ez egy olyan példanélküli sebességű felfutás, amire nem számoltunk mi sem. Hogy ez siker vagy sem, ezt megint mindenkire magára bízom, mert ugye ennek volt egy ilyen ellenoldala is, az, hogy a nagyon sok visszaváltott palackkal, akkor még kevesebb visszaváltó ponton sorba kellett állni. Sorba kellett állni, az automaták azok megteltek, akkor a logisztikát biztosítani kellett, tehát járt bosszúsággal. Járt bosszúsággal a lakosok számára, járt bosszúsággal az üzemeltető kereskedők számára, mert akkor folyamatosan tisztítani kellett, cserélni a papírt, stb. Értelemszerűen járt bosszúság a mi számunkra is, hiszen azért nem csak a sajtó kommentekre gondolok, de hát a kollégák ugye éjszakákat, hétvégéket töltöttek azzal, hogy biztosítsák mégis a normális működést. És akkor mára ott tartunk, hogy már közel 3,8 milliárd palackot, dobot váltottak vissza a magyarok. Hogyha ezeket a palackokat egymásra rakosgatjuk, akkor az egy olyan távolság, ilyen 1 millió kilométer fölötti, hogy elérne a Holdig, meg vissza, meg még egyszer oda. Uff. Ennek a mennyiségnek a korábbi rendszerben, tehát a visszaváltás előtti időszakban egy körülbelül 30%-a sárga kukákban külön elkülönített gyűjtésbe visszakerült a körforgásba. Ma ez a teljes mennyiség újrahasznosításra kerül. Tehát a palackból, feldolgozás után palack, fémdobozból fémdoboz, üvegből üveg.
Tehát a 70%-a az vagy lerakóban, vagy hulladékégetőben végezte korábban.
Igen. Tehát, hogy ez siker vagy nem siker, ezt nem cser mindenki.
Rábízunk a hallgatókra, nézőkre.
Egy kollégám azt mondta, hogy, és egyetértek vele, hogy ez egy olyan rendszer, amit mindenki nyűkként él meg. Ugye beszéltünk rá a vásárolnak, össze kell gyűjteni, nem összenyomni, és akkor, mit tudom, sorba.
Hát újra kellett ezt tanulni.
A gyártónak fizetni kell a díjat, a kereskedőnek szolgáltani. Egyetlen egy valaki van, aki örül ennek, ez a 4,5 éves Jászmin unokám, mert esélye van arra, hogy egy élhetőbb jövőben, egy élhetőbb világban éljen. A fejlesztésekről, amiket mi is látunk, hogy szükségesek, az egyrészt rugalmasabbá tenni a visszaváltási lehetőségeket. Tehát most már ugye teszteljük azokat az automatákkal, amiben zsákból is önthetőek be a palackok.
Tehát nem egyenként kell betenni?
Ugye? Nem egyenként, hanem zsákba. Megvan ezeknek is az előnye és a hátránya, ugye kevésbé kontrollált maga a környezet, hogy mi kerül bele, mit dobnak bele, erre figyelni kell, valamivel gyorsabb maga a folyamat. Általában azt mondjuk, hogy ha 10-nél kevesebb palackot váltanak vissza, akkor a jelenlegi technológiai feltételek mellett az egyesével bedobás az gyorsabb, de hát látjuk, hogy nagy számban érkeznek olyanok, akik ennél többet hoznak vissza. Gondolkozunk egyéb fejlesztési lehetőségeken, hogy a kézi visszaváltási pontok számát hogy lehet növelni, vagy más formában. Tehát ami nagyon fontos, hogy a felhasználói, a lakossági élményt azt növeljük. Legyen elérhető egy appon keresztül, nem csak az, hogy hol vannak visszaváltó automaták, hanem rövid futamidővel az is, hogy hol működik, vagy hol van éppen egy zsákcsere, hol van torlódás, hol nincsenek torlódások. Tehát ennek technikai alkalmazási lehetőségei azok már adottak, hogy a fejlesztések mikor jutnak oda, hogy a lakosok találkoznak vele, ez még kis idő kérdése.
Ehhez a témához tartozik még az, amit sok helyen olvashattunk, hogy van-e ezeknek a palackoknak egy úgynevezett logisztikai költsége, amit körülbelül 21 forintra becsülnek, vagy lehet, hogy pont ennyi. Ez miért sokalják azok, akik azt mondják, hogy sokalják, és hogy van-e terv arra, hogy ez csökkenjen, vagy pont, hogy maradni fog, vagy esetleg még nőni is fog.
A logisztikai költség az ugye részben attól függ, hogy mi az a termék, amit szállítani kell, és ugye a PET palackok esetében ez egy viszonylag könnyű, de nagy terjedelmű. Tehát még akkor is, hogyha a gép összepréseli, de hát akkor is ugye egy sokkal kisebb fajsúlyú hulladék, vagy anyag, mint hogyha mondjuk fémet vagy papírt szállítanak. Tehát amikor logisztikusoknak tonnában fizetünk, akkor több fordulóért többet kell fizetnünk. Tehát nem tudom, hogy jól mondtam el, de végül is az a lényege, hogy amikor logisztikus kimegy azért a PET palackért, akkor az egy sokkal drágább átlagköltség, mint amikor papír gyűjt be például. Az, hogy a kereskedelmi láncoknál milyen lehetőség van bemenésre, mikor vannak, időablakok vannak, stb. Tehát ezek mind drágítják. Vannak-e kiemelt időszakok, amikor akár kisebb fuvareszközzel is, de oda kell menni, meg kell oldani az ürítést, mert mondjuk egy belvárosi üzletben nincs arra lehetőség, hogy raktározzanak. Tehát ezek a speciális igények, ezek tudják nagyon megdrágítani a költségeket. Egészen más a költsége egy egyben elhozható nagy áruházból nagy tömegben keletkező palackmennyiségnek, mint egy zsákfaluban működő kézi visszaváltási pontról, hogyha elhozzuk. Tehát az átlag hulladék szállítási költségeknél valóban általában magasabb a visszaváltási rendszerből származó. Itt a feladatunk az, hogy folyamatosan figyeljük a trendeket, és ahol lehet, ott az igényeknek megfelelően alakítsuk azt a flottát, amelyik elvégzi ezt a tevékenységet.
Hivatalosan viszonylag kevés időnk maradt, de nagyon szeretnék még azért egy-két olyan hulladéktípusra kitérni, ami szerintem nagyon fontos, és szintén hozzátok tartozik. Ilyen például a textil hulladék. Vannak itt ilyen bűvös számok, amik megjelentek már nagyon sok helyen, ez a konténerek száma, hogy növeltétek már 3000-ről 4500-ra, és az a cél, hogy 6000 is legyen országszerte. Hogy álltok most ebben a folyamatban, és mennyire ambiciózusak egyébként ezek a számok, ahhoz képest, hogy régebben hány konténer volt, és ami nagyon fontos téma szerintem ebben, hogy az, ami oda bekerül, azzal utána mi történik. Tehát milyen, hogy tudjátok-e azt, hogy milyen arányban kerülnek újrahasznosításra, és milyen célra ezek a textil hulladékok?
Európában egy átlag lakos 19 kiló hulladékot, bocsánat, 19 kiló textiliát vásárol egy évben, és körülbelül 16 kiló az, amitől megválik, és ebből 12 kiló az, ami hasznosítás nélkül, tehát egyszerűen lerakóba vagy égetőre kerül. Magyarországon is hasonló az arány. Ez mondjuk ugye Európában, csak hogyha összeadjuk a 450 millió lakossal, akkor 5,4 milliárd kiló textília. Magyarországon is hasonlóak az arányok, hát itt arról beszélünk, hogy egy ilyen 100-120 millió kiló, tehát egy 120 ezer tonna az a textil hulladék, ami keletkezik. Ez azt jelenti, hogy egy magyar lakos, az körülbelül ilyen 10-12-13-15 kilótól válik meg egy évben. Ennek a mennyiségnek a begyűjtésére a legalkalmasabbak azok a textil konténerek. A koncesszió indulása előtt 1500 textilgyűjtő konténer volt kihelyezve az országban. Most már elértük azt, hogy közel 4500 konténer van. A célunk az, hogy 6000-ig meg se álljunk. Látjuk azt, hogy ezzel valahol 10% fölé lehet majd emelni a visszagyűjtött textileknek az arányát, de önmagában ez kevés. Tehát itt nagyon sok még a tennivaló. Az, hogy a konténerek milyen típusúak, hogy abból ne lehessen
kivenni.
Bemászni és kivenni, igen. De aztán, hogyha olyan, hogy nem lehet bemászni és kivenni, akkor viszont ne ragadjon bele az, aki már bemászott. Ne tömítsék el, és tegyék használhatatlanná. Ezek mind újabb fejlesztések és újrahangolások szükségesek ehhez. Ami mondjuk a fogyasztói vagy lakossági élményt is befolyásolja, hiszen nem szívesen mennek a lakosok oda egy olyan konténerhez, ami körül már szétdobált hulladékok vannak. Úgyhogy itt egy folyamatos ilyen finom hangolásra törekszünk. Az, hogy mi történik a begyűjtött hulladékokkal, az viszont egy nagyon jó hír, mert ezeknek a textileknek, amik visszaérkeznek a konténerekből, hát egy erős 70%-a az vagy újra használatra, vagy újrahasznosításra kerül. Újrahasználat esetében vannak ugye azok a jótékonysági intézmények, vagy akár olyan kereskedő láncok is, akik megvásárolják az erre alkalmas ruhadarabokat, és akkor ez visszakerül a körforgásba. Géprongy készül nagyon nagy százalékban ezekből a textil hulladékokból, és amikor géprongyot mondjuk, akkor korábban nekem is ugye az volt, hogy hát valami rongy, amivel törölnek. Nagyon nagy a skála, vagy széles a skála, aközött, hogy most egy ilyen esztergapadnak a géprongyáról beszélünk, vagy egy óra, vagy egy telefongyártónak a nagyon finom kis, nagyon szoros előírásoknak megfelelő rongyairól. Ezekre válogatják szét, és szedegetik szét külön-külön-külön az anyagokat. Megrendelésre dolgozik az alvállalkozónk, attól függően, hogy Magyarországon belül, vagy Magyarországon kívül is milyen megrendelések érkeznek, és akkor azt szerint válogatják le az anyagokat. Ami géprongynak sem alkalmas, az pedig energetikai hasznosításra kerül. Tehát célunk az, hogy ez a 10% ez jóval magasabb legyen, ehhez folytatjuk a textil konténerek telepítését, és szeretnénk, hogyha ezt minél intenzívebben használnák a lakosok.
De gondolom, ehhez azért elég sok edukáció is szükséges, ahogy minden másik területen, de hogy olyan anyagok kerüljenek ezekbe a textil konténerekbe, amiket újra lehet egyáltalán még használni, minél, hogy mondjam, nemesebb célra, úgymond. Tehát, hogy mennyire jelent problémát az, hogyha ide olyan hulladékok kerülnek be, amik rossz minőségűek, el vannak szakadva, vagy esetleg szennyezettek. Vagy ez nem probléma, mert abból mondjuk rongy készül.
Pontosan, tehát az, hogy elszakadt, az nem, és fontos megjegyezni, hogy itt nem csak a textíliákról beszélünk, hanem ezekbe a konténerekbe az egyéb kiegészítők, tehát táskák, cipők, övek is bekerülhetnek, hiszen azok ugyanúgy válogatás után visszakerülhetnek a körforgásba. Az, hogy ne szennyezze el a többi hulladékot, az viszont fontos. Mert önmagában az nem lenne nagy baj, hogyha valami egy olajos rongy, és akkor bekerül, hát olajos rongyot kivesszük, de hogyha az úgy elszennyezi a többi már bent lévő textíliát, hogy akkor azok sem lesznek használhatóak, az nem szerencsés. Tehát lehetőleg ezeket ne tegyük bele a konténerbe.
A biohulladék a másik ilyen téma, ami egyébként nekem az egyik kedvenc témám, mert nagyon szeretek foglalkozni a táplálkozással, élelmiszerpazarlás, stb. És nagyon lelkes voltam, amikor azt hiszem tavaly februárban, de lehet, hogy rosszul emlékszem, elindult egy ilyen pilot projekt, ami körülbelül 430 ezer embert érintett, akiktől a biohulladékot a MOHU elkezdte visszagyűjteni. Azért ez erre nemzetközi szinten is kevés jó példa van, úgy tudom, és ahogy te említetted a korábbi beszélgetésünkben, Milánóban önkormányzati támogatással nagyjából működik ez a rendszer. Most hogy áll ez a folyamat, és mik itt a célok? Tehát én nagyon boldog lennék, hogyha egy olyan országban élnék, ahol mindenki komposztál, és mindenki, ha nem is otthon, de mondjuk a ti segítségetekkel a biohulladékot külön tudja gyűjteni. Erre milyen esélyek vannak?
Rövid távon kicsi. Uh-huh. Az a pilot, az a teszt, amit elkezdtünk tavaly év elején, valóban ugye 14 településre vagy körzetre vonatkozott, és hát nagy elánnal indultunk neki, hogy akkor majd itt a lakosok egy emberként felállnak és rohannak a kis morzsival, ugye annak nevezzük azt a kis 5 literes gyűjtőedényt, amit kiosztottunk a lakosoknak, hogy abba gyűjtötték a konyhában keletkező saláta, meg nem tudom, mindenféle krumpli, meg egyéb hulladékot, amit nem fogyasztottak el, mert ez milyen jó lesz, hiszen akkor bemegy majd ugye a nagy barna kukába, amit mi szépen összegyűjtünk, és akkor valóban komposztálásra, vagy szintén ugye energiatermelésre, biogáztermelésre lehet majd használni ezeket az anyagokat. Nem tartozik a sikertörténeteink közé ez a nekifutás. Sajnos egy elég komoly lakossági, vagy a lakosság bizonyos rétegeiből való ellenállásba ütköztünk. Volt egy olyan aggodalom, hogyha külön erre kialakított gyűjtőedényzetbe, kukába gyűjtik, hát akkor ott majd elszaporodnak az élősködők, és akkor ott olyan szagok keletkeznek, ami kellemetlen.
Tehát egy félelem.
Egy félelem volt a lakosokban. Valószínű, hogy nekünk is jobban fel kellett volna mérni ezt az előérzetet, és nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy olyan módon tájékoztassuk a majdani felhasználókat, vagy a potenciális használókat arról, hogy ez mivel jár, hogy ezt az aggodalmat eloszlassuk. Érdekes módon a legnagyobb kinyilvánított ellenállás az nem is közvetlenül a lakosság felől jött, hanem társasházi képviselőktől. Hiszen ők több száz lakost képviselve próbálják minimalizálni azt a kockázatot, hogy a több száz, vagy esetben több ezer lakosból lesz 3-4 olyan, aki hangadó, és akkor a többieket is felhetszeli, vagy felcukkolja. Úgyhogy a társasházi képviselőknek egy jelentős része nem is volt hajlandó átvenni azokat a kukákat, amiket mi készítettünk. Mi nagyon szeretnénk elérni, hogy legalább amit elkészítettünk, odáig jussunk el, hogy átveszik, és aztán használat közben kiderül, hogy nincsen ebben semmi ördöngösség. A konyhai hulladék az egyes országokban a teljes települési szilárd hulladéknak közel 30%-át teszik. De döbbenetes tényleg az a szám, ami...
És amúgy értékes dolog.
Amúgy értékes dolog. De abban az esetben, hogyha keveredik a más hulladékokkal, akkor azt elszennyezi. Tehát ilyen duplán negatív hatás az, hogyha nem sikerül elkülönítetten gyűjteni. Itt azért számos tanulságunk származott ebből a pilotból. Ugye az egyik, amiről beszéltem, a tájékoztatás, és ebben nagyon-nagyon fontos szerepünk van még. A másik maguknak az eszközöknek is a mérete, zárhatósága, tehát hogy ebben mi a tennivalónk, a logisztikának, hogy milyen időszakban, milyen típusú járművekkel kell megoldani azt, hogy az ürítés után a mosás is adott legyen. Ugye most szerzünk be kifejezetten erre szolgáló céljárművet, célgépeket, járműveket, kukásautókat, tehát amik a mosást is megoldják. Úgyhogy egy nagyobb levegővétel után valószínű, hogy a következő 2-3 évben lesz egy újabb nekifutás.
Nem akarok ezen a témán sokat időzni, de még az nagyon érdekelne, hogy itt egyáltalán terve van esetleg az, mint mondjuk a visszaváltási rendszernél, hogy pénzügyi ösztönzőkkel támogassuk az embereket, vagy ez nem az a terület, ahol ebben gondolkoztok?
A rövid válasz az, hogy ez még így nem merült fel, hogy pénzügyi ösztönzőkben gondolkozzunk. Én inkább azt mondom, hogy semmi nincs kizárva. Amikor ugye egyébként edukációról vagy szemléletformálásról beszélünk, én jobban szeretem viselkedésformálásnak, vagy viselkedés alakításnak, vagy nem is tudom,
igen,
minek nevezni.
Hát magatartás formálás, vagy igen. Még így szokták még mondani. Igen,
igen, igen, igen, talán ez a legjobb szó. Akkor...
Hát mert nem elég összemlélet változzon, hanem a effektív a viselkedésnek
pontosan,
kell.
Valójában az a lényeg. Hiszen egyáltalán nem biztos, hogy annak a lakosnak a szemlélete más, aki ott áll a sorban, és az 50 forintjára vár, de a viselkedés, a magatartás az változott, és valahol ez számít. Mindenesetre ahhoz, hogy elérjük, hogy a lakosság minél nagyobb arányában gyűjtsön elkülönítetten hulladékot, és akkor itt most már nem is csak a konyhai bióról beszélek, hanem úgy általában az elkülönített hulladékról, zárójel. Ez azért nagyon fontos, mert ma a lakosságnál kb. 75%-a a hulladékoknak az fekete kukába kerül, tehát nem elkülönítetten.
Ezt én igazolom a saját társasházunkban.
Ez a fekete kuka az, ami kuka. Tehát amivel nem nagyon lehet mást kezdeni, hanem lerakóra vinni. Ugyanúgy, mint a kidobált lomtalanításból származó lomat is. Tehát ez az, ami oda megy. Az a maradék 25%-a, ami az elkülönített gyűjtésbe megy, az indulhat be valamilyen folyamattal, és kerülhet vissza a körforgásba. Na most ahhoz, hogy ezt az arányt növeljük, minél nagyobb legyen az elkülönített gyűjtésnek az aránya, ahhoz meggyőződésem szerint három dolog szükséges. Az egyik, hogy legyen egy olyan jogszabályi környezet, ami ezt lehetővé teszi, előírja, adott esetben szankcionálja, vagy jutalmazza a megfelelő viselkedést. A másik, hogy legyenek meg a tárgyi feltételek. Tehát ebben nekünk van nagyon nagy szerepünk, hogy legyenek meg azok a kukák, legyenek meg azok az ürítőjáratok, legyenek meg azok a konténerek, visszaváltó automaták, stb., ami ezt lehetővé teszi.
A tisztázás véget az első, az nem a ti felelősségetek, tehát az egy ilyen állami intézkedés kellene, hogy legyen.
Én azt mondom, hogy ez is egy közös feladat, mert arra nekünk most már elég nagy rálátásunk van, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. És ahogy beszéltünk ugye erről a bizonyos műszaki tartalomról, tehát hogy ne olyat erőltessünk, aminek semmi értelme, viszont aminek van értelme, azt meg lehetőleg foglaljuk akár jogszabályba is. A harmadik fontos elem pedig az, hogy tudjanak a lakosok arról, hogy mi a jó, tudják, hogy mit hova kell, a tejfölös dobozt bedobhatom, vagy nem dobhatom be, tehát hogy legyen egy ilyen tudás, és talán még ennél is fontosabb, hogy kedvük legyen hozzá. És az, hogy kedvük legyen hozzá, ez lehet valóban pénzügyi ösztönzők, ezek lehetnek játékos formák, lehetnek versenyek, lehet akármi, de alakuljon ki egy olyan magatartás forma, aminek örülnek, amit örömmel végeznek. És itt mindig azt mondom, hogy valahol a hulladékgazdálkodók eltévesztették az irányt. Tehát még mindig beragadtunk oda, hogy azzal riogatjuk a lakosokat, hogy mi fog történni, ha te ezt nem csinálod meg, akkor ugye kipusztulnak az erdők, elpusztulnak az állatok, stb. Ami ugye egyébként igaz, csak nem változtat a viselkedésén. És hogyha megnézzük, hogy más nagy márkák hogy tudják rávenni arra a lakosokat, hogy minden évben cseréljék a telefonjukat, ami egyébként tök jól működik, hogy vegyek olyan új ruhákat, amit aztán évente kidobnak, cserélnek. Tanuljuk meg tőlük azt, hogy mi az, ami hat az emberi magatartásra, és akkor ezeket az eszközöket használjuk. Tehát nekem meggyőződésem, hogy önmagában az, hogy a MOL kiáll és lengeti az ászlót, hogy legyetek környezettudatosak, az nem fogja meghatni az embereket. Itt együtt kell működnünk nagy márkákkal, akik közül tényleg több olyan is van, aki komolyan veszi a fenntartható fejlődést. Együtt kell működnünk jogalkotókkal, önkormányzatokkal és civil szervezetekkel is, amelyek jól végzik ezt a munkát.
És influencerekkel, hogy ilyen modern szót használjak, mert ha jól láttam, akkor a MOHU-val azért már mint a visszaváltás kapcsán elég sok olyan kampányotok van, amivel híres emberek, ahol híres emberekkel dolgoztok együtt, és az ő segítségükkel népszerűsítettek ezt a témát. Viszont azért nagyon fontos nekem ez a mániám, és ez furán fog egy kicsit hangzani, de hogy szexivé kell tenni a környezettudatosságot, és a tudatos életmódot, és azt, hogy mondjuk menő az, hogy szelektíven gyűjtjük a hulladékot, és akár a biót is külön gyűjtjük. Tehát ez legyen teljesen a norma.
Teljesen így van. És egyébként a nagyon jó dolog az, hogy azok az influencerek, akik vállalták, hogy velünk együttműködnek, mindegyike olyan ember, aki amellett, hogy most vannak szerződésben teljesített, meg vállalt kötelezettségek mindkét oldalról, de ők maguk is sajátjuknak érzik ezt az ügyet, tehát hitelesek, és ez nagyon átjön. Ennek én nagyon örülök.
De egyébként te is egy ilyen ember vagy, hogyha jól tudom. Az eddigi beszélgetéseinkben többször felmerült az, hogy nyilvánvalóan van egy szakmai háttered, ami miatt eljutottál ebbe a pozícióba, viszont van egy személyes küldetéstudatod is, és a körforgásos gazdaság az egy számodra nagyon fontos téma.
Hát ez így van. Én nem rendelkezem hosszú hulladékgazdálkodási múlttal. Olajiparban dolgoztam Shell-nél, OMV-nél, Chevron-nál különböző regionális pozíciókban, Latin-Amerikában, illetve itt az európai közel-keleti régióban. Ezt követően egy vegyipari vállalatnak voltam a vezérigazgatója Romániában. Mindig az olajipari tevékenységem során az fontos volt nekem, hogy valahogy a szükséges környezeti lábnyomot azt minél alacsonyabban tartsuk. Tehát én meg voltam győződve arról, hogy igen, kell üzemanyag, igen, kell fűtőolaj, de azt olyan módon állítsuk elő, és olyan módon juttassuk el a fogyasztókhoz, hogy a lehető legkisebb legyen a környezeti lábnyom. Aztán, és ebben egyébként így a csapatépítéseknél, és ugye, mit tudom, szemétszedés, faültetés, stb. Ez mindig napi renden volt. Aztán egyszer részt vettem egy PET kupán, és a PET kupa az egy ilyen bekattanást okozott nekem. Tisza folyón jöttünk lefelé, kis magunk által épített tutajokkal, és szedegettük a folyóból össze a hulladékot. Aztán, amikor a végére értünk, akkor ott Tiszafüreden polgármester azt mondja, kijött és megdicsért minket, hogy jaj, de aranyosak vagyunk, milyen jó fejek vagyunk, hogy mit tudom én, 5 tonna vagy 7 tonna hulladékot összeszedtünk, büszkék voltunk, bogrács, gulyásozás, stb. És mondta, hogy ugye egyébként, hogyha érdekel valakit, akkor menjünk le a víztározóhoz, és azt tekintsük meg. Akkor én oda mentem, és akkor én ott elsírtam magam, mert láttam, hogy az, amit mi összeszedtünk, az mennyire egy porszem, egy csepp a tengerben, iszonyatos mennyiségű hulladék gyülemlik ott fel, markolóval szedegetik ki. És akkor kattant be nálam valami, hogy ez szép dolog, szemléletformálásnak jó, figyelemfelkeltésnek jó, hogy összegyűjtjük mások után a szemetet, de valahol egy rendszer szintű változásra van szükség. És akkor ezt követően voltam ugye ennek a vegyipari vállalatnak az első számú vezetője, ahol rádöbbentem arra, hogy valójában ez a hulladék, vagy bocsánat, körforgásos gazdálkodás, az nem tündérmese. Ma már mindenre van olyan megoldás, hogy akár atomjaira szét lehet szedni egy anyagot, és újra felépíteni. Tehát léteznek megoldások, technológiák, pénzügyileg ez még nem feltétlenül éri meg, de hogy ezzel foglalkozni kell. És én akkor eldöntöttem, hogy igen, a jövőben csak fenntartható fejlődéssel, körforgásos gazdálkodással akarok foglalkozni. Elbúcsúztam a cégtől, hazajöttem, és különböző civil szervezeteknél, amit lehetett, tettem ezt-azt. Ezután hívott fel Pető Zsolt, aki akkor a vezérigazgatója volt MOU-nak, és mondta, hogy Tivadar, van itt egy ilyen koncesszió érdekele, hát mondtam, hogy igen, ez az, amivel foglalkozni szeretnék. Úgyhogy idejöttem, először műanyag és gumiabroncsanyagáramokkal foglalkoztam, aztán operatív igazgatóvá neveztek ki, és most beszélek először arról, hogy gondolkozom azon, hogy elindult a rendszer, ez nagyon jó, megvannak a kollégák, akik ezt tovább viszik, és engem nagyon érdekel, hogy mit hoz majd a jövő, tehát szeretnék azzal foglalkozni, hogy mik azok az új anyagok, amik piacra kerülnek, ebből milyen típusú hulladékok keletkeznek, és ahhoz, hogy ezeket körforgásba vissza lehessen állítani, milyen fejlesztéseket kell tennie egy begyűjtő, előkezelő, hasznosító cégnek. Tehát most amúgy is folyik egy szervezeti újragondolás és folyamat újragondolás a koncesszor vállalaton belül. Én azon gondolkozom, hogy mi lehet az a feladat számomra, ami így az operatív napi működés követően inkább egy kicsit az előretekintést jelenti.
Ez egy nagyon-nagyon tökéletes zárszó lenne, de egy témát kihagytunk, amire nagyon röviden szeretném, hogyha válaszolnám, mert szerintem nagyon izgatja a nézőket, hallgatókat, ez pedig a lomtalanítás, ugye. Tényleg csak nagyon egy pár mondatban lesz lomtalanítás a jövőben, és hogyha igen, akkor így, ahogy eddig volt, vagy biztos, hogy nem így, és teljesen másképp, vagy egy kicsit másképp, és hogyha másképp, akkor van-e valamilyen elképzelés, hogy hogyan tud ez egy körforgásosabb rendszer lenni?
Lomtalanítás biztos, hogy lesz, hiszen lom keletkezik a háztartásokban. Az, hogy ennek a lomtalanításnak mi a formája, az meghatározza azt, hogy mi történik a lommal. A legnagyobb turbulenciát ugye a budapesti lomtalanítás okozta ebben az évben. A fővárosban 30-40 ezer tonna körüli lomhulladék keletkezik évente. Ezt a lomot, ha összegyűjtjük úgy, ahogy a lakosok kidobálják az utcára, számos nem lomnak minősülő anyagot is beleértve, nem nagyon lehet máshova vinni, mint lerakóra. Abban az esetben, hogyha meg tudjuk oldani azt a kontrollált lomtalanítást, amivel a megfelelő anyagok megfelelő módon elkülönülnek, és ténylegesen csak a lom az annak minősülő jogszabályban előírt anyagok kerülnek ki az utcára, vagy gyűjtőpontokra, hulladékudvarokba, akkor jó, akkor jót teszünk. Ugye idén volt egy olyan nekifutásunk, hogy önkormányzatokkal megállapodunk gyűjtőpontokról, akár ilyen mobil hulladékudvar-szerű kitelepülésekről, ahova a lakosok nem egyszerűen a saját utcájukra vagy házuk elé kiszórva dobják ki a hulladékot, hanem esetleg, mit tudom, 2-3 sarokkal odébb menve, de akkor már külön kihelyezett konténerekbe az egyik típusút ide, a másikat oda, a veszélyesnek minősülő hulladékokat pedig amoda szintén elkülönítve. És 11. kerületben volt egy ilyen teszt, ami nagyon eredményesen zárult. A többi kerületben sajnos nem valósultak meg ezek a kezdeményezések, de a jövőben mi szeretnénk, hogy a kontrollált lomtalanítás az valamilyen formában valósuljon meg. Végső soron valószínű, hogy a házhoz menő lomtalanítás lesz a megoldás, tehát az, hogy jelzik a lakosok, társasházak, hogy hol, mikor, milyen típusú hulladékot szeretnének eltávolítani, és akkor kapnak majd egy visszajelzést, hogy mit tudom, jövő héten, vagy 2 hónap múlva, vagy 5 hónap múlva ott lesz akkor az a jármű, amibe le tudják hozni és betenni az ilyen-olyan, amolyan típusú lomot a lakosok. Ennek meg kell teremteni a logisztikai hátterét, a kommunikációs hátterét, és mondjuk egy nagyon erős digitalizációval elérni azt, hogy utána a lakosok ne csak előre tudják tervezni, hogy mikor, mitől szabadulnak meg, hanem adott esetben később nyomon is tudják követni, hogy mi történt azzal a hulladékkal, amit ők kihelyeztek.
Örülök, hogy erre is tudtunk egy kis időt szánni, még akkor is, hogyha egy picit hosszabb lett a beszélgetés, mint szokott lenni, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, amiről ilyen átfogóan egy helyen nem gyakran találunk információt, úgyhogy köszönöm neked a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Nagyon sok sikert és kitartást kívánunk a munkátokhoz.
Köszönöm szépen.
A nézőknek és hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, találkozunk 2 hét múlva, az évad utolsó adásával jelentkezünk majd. Sziasztok!
Ez a beszélgetés a MOHU támogatásával jöhetett létre. Mert a fenntartható jövő közös ügyünk. MOHU. Újrahasznosítjuk közösen.